Győzike villát azt hiszem, hogy 25 évig árulták, mire sikerült eladni, nyilván nem azon az áron, ami rá volt írva. Valójában egy felújítandó ingatlan az nem a felújítandókkal versenyzik, hanem a jó állapotú és a néhány éve felújítottakkal versenyzik. Mert ha mellé teszed, azt látod, hogy alig van különbség, ha a kínálatot nézed. Nyilván nem lehet eladni.
Elindult valami a fővárosban. Hogyha ezt éves szintre vetítenénk, ezt a majdnem 2%-os drágulást, ez akár 25%-ot is jelenthetne éves szinten, ez nyilván nem reális.
Ezek az ingatlanok jóval kevesebb értéket képviselnek a piacon, a vevők szemében, mint amennyit az eladók szemében.
100 millióból már szinte ott veszel telket, nem Budapesten, de szinte ott veszel telket, ahol akarsz, és 300 millióból azért
100 millióból
már szépen...
még Budapesten is nagyon szép helyen lehet telket.
És azért 300 millióból azért nagyon szép házakat lehet építeni, még ma is. És ebben benne van az is, hogy két generál kivitelezőt kell megbízni, az egyik átvett.
Köszöntöm Önöket, az Economics állandó ingatlanos műsorát látják, az Ingatlanban otthon februári adását. Állandó vendégeink Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Linárik Márton ingatlan specialista, és vendég szakértőnk is van ebben a hónapban, mégpedig Bara Ágnes személyében, aki biztosítási szakértő, és egyből az első témánk kapcsán is őt szólítanám meg, hiszen egy mondhatni olyan rendhagyó esemény áll előttünk, vagy történés március hónapban, ami a biztosítási piacon mindenképpen egyedülálló, viszont akinek ingatlana van, ingatlan birtokol, és rendelkezik ingatlan, lakás, ház, bármilyen nyaraló biztosítással, aznak mindenképpen érdekes lehet. És ha jól tudom, akkor ilyen korábban még nem is volt, talán csak ASF módosításokkor történik hasonló, hogy bárki bármikor szankciók nélkül felmondhatja, módosíthatja és újra kötheti a lakás és ház biztosítását.
Igen, ez egy egyedülálló lehetőség. Mindenképpen szükséges lenne megragadni. Tehát március 1 és 31 között lehetőség van arra mindenki számára, hogy felmondják ezeket a meglévő szerződéseket. Ez egyben arra is jó lehetőség, hogy keressenek egy újat, felfrissítsék a meglévő szerződésüket, illetve hogyha előnytelen konstrukcióban vannak jelenleg, akkor ezen változtassanak.
Magától értetődő az, hogy a meglévő lakásbiztosítása rossz valakinek? Vagy tehát mindenképpen fog találni ennél jobbat a piaci verseny miatt, ami most azért erősen látszik, hogy kirajzolódik a biztosítók között, vagy azért lesz olyan, aki nyilván elégedettként konstatálhatja, hogy rendben ő egy megfelelő konstrukciót használ jelenleg is?
Ketté választanám ezt a dolgot. Egyik az, hogy nagyon sok olyan szerződés van sajnos ma Magyarországon, amely nem nyújt megfelelő védelmet. És itt az adóbiztosítottságról beszélek elsősorban. Létrejöttek már több 3-5 évvel ezelőtt is olyan szerződések, amelyekhez azóta sem nyúlt senki. Ezek bizonyára már az emelkedő ingatlanárakat figyelembe véve abszolút elavultnak számítanak. Nézzünk egy példát, hogyha történik egy káresemény, mondjuk egy 100 millió forintos ingatlan esetében, korábbi szerződéskötéskor 50 millió forint volt rögzítve ebbe a szerződésben, akkor a biztosító 50%-on fog téríteni. A maximális kifizethető kár térítés 50 millió forint.
Bocsánat, nem szeretnék felbeszélni, de az nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy azt tisztázzuk, hogy az emberek szerintem alapvetően azzal nincsenek tisztában, hogy mi az, amit egy ingatlan biztosítás, akkor biztosítani kell, és látom, hogy ebben van igaz. Tehát a 100 milliós ingatlannál ugye abban van egy telekérték, és van maga a felhúzott ingatlan és ingóságérték, ugye, ami benne van, de hogy nyilván nem a telkemet kell biztosítanom, mert az mondjuk, hogy a porig ég, vagy lerobbombázzák, az akkor is alatta van, és az tulajdonjogilag ugye a papíron az engem illet. Mi az, amit ilyenkor figyelni kell, és mi az, amit biztosítunk?
Természetesen az épületet biztosítjuk. A földet, a telket nem tudjuk biztosítani. Az, hogy hogyan határozzuk meg annak az építménynek, épületnek az értékét, arra javaslom, hogy a jelenlévők segítségét vegyék igénybe a nézők. Nézelődhetnek természetesen különböző oldalakon, online portálokon, ahol ingatlanárakkal tudnak találkozni. Természetesen azokban az értékekben benne foglaltatik a telek maga is. Tehát valahogy ezt az építmény, felépítmény, telekhányadot valahogy ilyen egészségesen kellene alkalmazni annak érdekében, hogy ne fordulhasson az elő. Egyrészt a túlbiztosítottság sem, mert annak nincsen sok értelme, de a lényeg, hogy az alulbiztosítottság ne következzen be.
Mit tapasztaltok, hogy mennyire hajlandóak az emberek, hogyha nem hitellel vásárolnak mondjuk ingatlant, lakásbiztosítást kötni, házbiztosítást kötni, ez mennyire bevett szokás ma a magyaroknál?
Hát bevett szokás kéne, hogy legyen. Ugyanakkor nyilván van olyan kontaktunk, akin keresztül lakásbiztosításokat tudunk intézni, de a számaink, hogy mennyi biztosítást közvetítünk, az nevetségesen alacsony, mert az emberek általában, ugye a jelzálog hitelhez hozzákapcsolódik egy biztosítás, amihez bár én fogadást kötnék arra, hogy az emberek nagy része, mondjuk egy 90%-a legalább, de lehet, hogy több, aki aláírja a hitelszerződést, az ugyanúgy aláírja mellé a biztosítási papírt, anélkül, hogy egyáltalán fogalma lenne arról, hogy mit írt alá. Még lehet, hogy akkor elolvasod, de amikor kijött a bankból, beteszi a fiókba, és többet a büdös életben nem veszi. Tehát azért egy nagy szerencse az, hogy viszonylag kevés lakástűz, vagy valami hasonló esemény történik. Nyilván teljesen valid az, hogy a mosógép tönkre megy, elereszti a vizet, akkor a laminált padlónak csókolom. Tehát az emberek kevéssé gondolnak arra, hogy mi lesz, ha ne egy Isten történik. Valami, holott egy ingatlan nagyon fontos lenne.
Egyébként ebben az az érdekes, hogy a statisztikák szerint azt hiszem 80-90% az ingatlanoknak biztosított, tehát van ennyi lakásbiztosítás, csak ahogy Ági is említette meg, amit te is mondasz, Marci, hogy ezek nem követik le az ingatlanok értékét, vagy az esetben az ingóságok értékét. Tehát, hogyha beújtottunk egy hiper-szuper 4K-s, 6K-s, 8K-s plazma tévére 5 millió forintért, de ott még mindig 200 000 forint szerepel az ezelőtti 10 éves biztosításban, és jön valami fuvallat, ami nem csak, hogy kitöri az ablaküveget, de lebillenti a tévét, akkor hát nem lennék annak az embernek a helyébe, aki megnézi a biztosítási kötvényt, hogy ebből a több millió forintból 200 000 forintot fizet a biztosító. És a másik probléma meg az, hogy ugye az ingatlan újraelőállítási értéke az sokszor más, mint amikor megnézzük, hogy azon a környéken mennyire adják a családi házakat. Mert sokkal drágább újra fölépíteni egy ingatlant, mint mondjuk a szomszédom házát megvenni, hiszen ott azt már nem kell újra kifizetni, miközben a tégla, a beton, a minden más építőanyag sokkal nagyobb ütemben drágult az elmúlt időszakban. És egyébként, bár ebben Ági az expert, ő tudja majd ezt elmondani, hogy milyen hatása, de szerintem ez olyan lesz, mint ami volt régen a KGFB piacon, a kötelező gépjármű biztosításnál, hogyha ráállnak az emberek erre a március 1 körüli újrakötésre, akkor még nagyobb versenybe tudnak kerülni a biztosítók egymással, és a végén már őket fogjuk sajnálni, hogy lesznek veszteséges biztosítások, mind a mellett, hogy egy autó az egy dobozos termék, tehát ott mondjuk egy 20 éves Opel Astrára a biztosítás az nagyjából fix, hogy mit kell, hogy fedezzen, egy ingatlannál pedig kívül belül teljesen eltérhet egymástól.
Ugye 80-90%-ot mondom, hogy nagyjából viszonylag magas a lakások biztosítási aránya, de vajon mekkora lehet azoknak a biztosításoknak az aránya, ami a legyen, és kikeressük a különböző ugye Alkusz oldalakon a legolcsóbbat, és akkor megkötjük, ami a legalján van, és benyomtuk csak, hogy legyen rajta biztosítás. Ez mekkora lehet ez az arány?
Mi magunk például arra törekszünk, hogy ne feltétlen a legolcsóbbat ajánljuk, hanem a tartalmában legmegfelelőbbet, az ügyfélnek a legmegfelelőbb tartalmú szerződést. Fontos az, hogy kiről van szó, milyen kockázatok, milyen épületről van szó. Minden egyéb kiegészítő szolgáltatásnak a megvásárlása az releváns abban a szempontból, hogy ki az, aki ezt igényli, ki az, aki ezt megveszi. Úgyhogy gyakorlatilag ez az a pont, ahonnan elindulunk. Az, hogy a kampány az hogyan fog kinézni, az szintén egy ilyen várakozás. Nem tudom, hogy léptékében hasonló lesz-e egy kötelező felelősségbiztosítási kampányhoz, hiszen azért ez a termék egy picit nehezebben fogyasztható, nehéz neki állni. Most ugye elő kell keresni a meglévő szerződést, fel kell mondani, tarifálni kell, tudok-e tarifálni, online tarifáló portálon el tudom-e ezt végezni, vagy igénybe vegyek biztosítást.
Mi van, aki befizette az éves díjat, hogy kapja vissza?
Igen, tehát hál' Istennek a biztosítóknak február 15-ig küldeni kellett egy tájékoztató levelet, és ebben a levélben elvileg minden információ benne van, hogy mondhatja fel, milyen tartalmi részei legyenek a felmondásnak, hova küldheti be, és utána mi történik, mert ugye ha megküldöm a felmondást, akkor még van egy szabály arra vonatkozóan, hogy mikor szűnik meg a szerződésem, és ez egy elég hangsúlyos pont, és erre figyelni szükséges, hogy a beküldés, illetve a beérkezéstől számított 30. napon szűnik meg a szerződés. Ez azt jelenti, hogy nekem ki kell számolnom, jó esetben visszaigazolja nekem a biztosító, hogy mikor fog megszűnni a szerződésem, de attól a naptól számítva, hogy beérkezett, 30. napon megszűnik, tehát az új biztosításomat az azt követő naptól kell elindítani.
Különben párhuzamosan fogok fizetni két biztosítást.
Vagy nem lesz biztosítás.
És beszéljünk a lényegről, ami igazából mindenkit érdekel, hogy én már bizonyos számokat ezzel kapcsolatban hallottam, hogy 30, akár 50%-kal is lehet csökkenteni majd most a biztosítások értékét, hogy van-e ennek realitása, hogy az emberek zsebében valamivel több pénz maradjon ugyanolyan szolgáltatások és ugyanolyan biztosítások mellett. Lesz-e most ez egy kiélezett verseny tényleg a biztosítók körében az ügyfelek megszerzéseért?
Én azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha legalább annyi pénzért jobb szolgáltatást kapnának. De nyilvánvalóan ez indukál egy piaci versenyt. És a biztosítók egyrészt fel vannak készülve az ügyfél megtartásra is, de arra is, hogy ügyfeleket szerezzenek. Azért zömében azt mondhatjuk, hogy három nagy biztosító társaság birtokolja jelenleg a legtöbb lakásbiztosítási szerződést. Nyilván mindenki szeretne ezen változtatni, szeretné kicsit felforgatni a piacot, de ők talán leginkább a megőrző politikát folytatják, tehát hogy megtartsák az ügyfeleiket. Biztos, hogy ők is készülnek olyan csomagokkal, kedvezményrendszerekkel, amelyek kedvezőbbé fogják tenni a piacot. Elérhetőbb árakat fog ez indukálni. Úgyhogy én is nagy érdeklődéssel várom, hogy mit hoz ez a...
Akkor az se lehet véletlen, hogy az általad említett, nem nevezzük nevén biztosítók megjelentek hirtelen az elmúlt másfél-két hónapban egy olyan szolgáltatással, amiben szakembereket küldenek ki a lakásokhoz, vagy igénybe vehető, hogyha bármilyen kis apró ügyes-bajos dolgunk van, csőttörés, dugulás, ablak, meghibásodás, bármi, akkor én úgy tudom, hogy ezek a szolgáltatók valahogy véletlenül egymás mellett párhuzamosan elindítottak egy olyan 24 órás szolgáltatást, amiben szakembert biztosítanak a biztosítottjaiknak.
Jól hangzik, valóban. Nem gondolnám, hogy új termékről van szó. Picit kiemelünk pár olyan...
Hát, nekem olyan szempontból új, hogy az enyém speciál ingyen lett hirtelen, tehát hogy nekem nem volt ilyen szolgáltatásom, most kaptam egyet ingyen.
Igen, ez a megőrző politika része, azt gondolom. De rengeteg variáció van, amivel most a biztosítók megjelennek. Nyilvánvalóan a tarsajukban eddig is ott lévő szolgáltatások azokat, amiket most felnagyítanak, vagy kiemelnek, és egyáltalán nem gondolnám, hogy ez előnytelen lenne, akár a te esetedben is. Szerintem az én esetemben még inkább előnyös lenne egy ilyen szolgáltatás.
Szögre akaszhatod a csavarhúzók meg a kalapácsok.
Igen, tehát bármi érhet minket nap, mint nap. Jó, hogyha az ember tudja, hogy hová nyúljon, hol tudok segítséget kérni. Lehet, hogyha egy ilyen katalógusból valami szakit kikeresek, akkor inkább rosszul járok, mint hogyha a biztosító nyújt nekem segítőkezet. Úgyhogy ezt egy jó szolgáltatásnak gondolom. És rengeteg ilyen szolgáltatás van még szerintem a tarsolyukban, ami mindenképpen húzóerő lehet, és előnyös az ügyfelek számára.
Végérményesen azt a konklúziót levonhatjuk, hogy ha valamikor, most itt a lehetőség, hogy megizzasszuk kicsit a biztosítónkat, akár annak érdekében, hogy kedvezőbb feltételeket szerezzünk a magunk számára, és hogy jobb biztosítást tudjunk kötni a következő évre, évekre.
Igen, csak tanácsként annyit tennék hozzá, hogy ne csak a meglévő biztosítónk házatája körül nézelődjünk, hanem nézzünk meg más biztosítótársaságokat is. Nagyon sok innovatív termék van, struktúrált termékpaletta, tehát mindenki megtalálja magának megfelelőt, és árazásban is talán kedvezőbbet, hogyha specializáltan olyan terméket választ, ami neki szól.
Visszakanyarodnék egy kicsit a múlt havi adásunkra, ugye ott beszéltünk viszonylag sok mindenről. És érkezett is néhány izgalmas hozzászólás, amire szeretném, hogyha reflektálnátok. Ugye Marci meg is tette hozzászólásokban nagyon lelkesen egy-egy...
Visszafogtam magam.
Visszafogtad magad, de egy-egy személy számára válaszoltál, úgyhogy ezáltal is búzdítok mindenkit, hogy személyesen akár szólítsa meg bármelyik vendégünket és kérdezzen, hiszen akár válaszolnak is az önök számára. Az egyik nagyon érdekes és furcsa felvetés számomra az az volt, hogy ugye beszéltünk arról, hogy 24-ben mindenképpen, ha nem is kiugró, de valamilyen növekedés várható a tavalyi év, hát évtizedes mélypontnak számító számaihoz képest. Most ehhez képest volt, aki megpróbálta felülbírálni az általatok mondatokat, és azt mondta, hogy hát egyáltalán örülhet az ingatlan piac, és az ingatlanos szakma, hogyha a 23-as számokat sikerül elérni. Van egy lezárt januárunk, erről mit tudunk már, és miket sutyorog a február nekünk?
Azt látjuk, hogy januárban, legalábbis amit az ingatlan.com-on látunk, országos szinten a lakásárindexünk 0,5%-os csökkenés mutatott, Budapesten viszont 1,9%-os növekedés. Tehát látszik, hogy elindult valami a fővárosban. Hogyha ezt éves szintre vetítenénk, ezt a majdnem 2%-os drágulást, ez akár 25%-ot is jelenthetne éves szinten, ez nyilván nem reális. De azért azt mutatja, hogy valami megmozdult lent a mélyben, nem számítok arra, hogy itt óriási nagy árrobbanás lesz. Ebben abszolút egyetértek a kommentelőkkel és a nézőkkel is, akik most így erre asszociálnak. Viszont az is látszik a februári számokból, hogy például a kínálat szempontjából, aki már kijött a piacra, az kint van. Tehát nagyjából ugyanannyi feladott hirdetést láttunk februárban, mint januárban, és az érdeklődések száma is hasonló volument mutat. És ami érdekes, hogy mi az, amire érdeklődnek. Majd nagyon kíváncsi leszek, Marci, meg Ági, a te tapasztalatodra is, hogy nektek az új szerződések azok mi körül körvonalazódnak, de mi azt látjuk, hogy a lakások azok, amiket éves összevetésben most arányaiban jobban keresték.
Mert új vagy használt.
Most a használtakról beszélünk. Az eladó lakások iránt 30-35%-kal nőtt a kereslet éves összevetésben a házaké, tehát ikerház, sorház, családi házat, meg ilyen 15-16% is. Lokációk tekintve pedig az agglomeráció az, ami fölélénkült, mert ott mind a kereslet, mind pedig az árak nagyjából egy ilyen 4-5%-kal emelkedtek éves összevetésben.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem hívnak Nostradamusnak engem, de szerintem a jelenlévő közül semmelyikünket. Tehát amikor valaki elmondja, hogy persze, mert tavaly azt mondta, hogy esni fognak az árak, most meg azt mondta, hogy felfele fognak menni. Igen. Szerintem világosan fogalmaztam, de lehet, hogy nem mindig megy át, amit mondani akarok, és igyekszem hangsúlyozni, hogy amiről itt beszélünk, akár itt, akár ugye én a saját csatornámon, az én véleményem, meg az adott pillanatig rendelkezésre álló információk alapján próbálunk egy képet vetíteni jövőre. Szerintem legutóbb is mondtam, de ha nem, akkor most ismétlem magam, hogy a 2023-as évben az volt az én várakozásom, hogy stagnálás vagy csökkenés. Mit ad Isten, mindkettő bejött. Pedig nem hívnak Nostradamusnak. 2024-re, mivel ugye annyi pozitív dolog jött össze az év végére, tehát tudod, hogy minden negatív hatás így kitisztult, és akkor most már nem beszélünk inflációról, megszoktuk, hogy háború van, kit érdekel, messze van, stb. Stb. Csökkennek a kamatok, csökken az állampapírok hozama, tehát nem látom azt, hogy miért ne lenne jobb a 2024-es éve, mint a 2023-as, de ugye, hogy az ingatlan piacnak van egy tehetetlensége, és azért még mindig magasabbak a kamatszintek, még mindig, aki időben lekötötte a pénzét, még mindig magas hozamot kap az államkötvényekben a pénzére. Új pénz már, hát még mindig tulajdonképpen, ugye azt hiszem 7-9 éppen az aktuális, ami le lehet kötni államkötvénybe a pénzt. Még az sem rossz, egy 5%-os átlagos, tehát egy hosszú távon bérbeadott ingatlannak 5% bruttó hozammal szoktunk számolni. Ez egy ilyen ökölszám, tehát ahhoz képest még a 7-9 is jó, de már nem annyira vonzó nyilván, mint a 18 egész akármennyi százalék. Tehát tavaly az volt a kérdés, hogy stagnálás vagy lefelé, idén az a kérdés, hogy stagnálás vagy felfelé.
Esetleg úgy csökkenés.
Esetleg csökkenés.
Ez csak a kétkedő nézők kedvére.
Igen.
Hogy ezt is elő tudjuk húzni, majd hogyha számon kell.
Hát ha ne adj Isten az év végén csökkenés lesz, akkor igen, akkor tegyetek be, hogy esetleg csökkenés is lehet. De komolyra fordítva, én nem látom azt, hogy a 24-es év miért lenne rosszabb, mint a 23-as.
És egyébként csak, hogy Áginak is földobjam a magas labdát, mi még azt is tapasztaltuk az elmúlt időszakban, főleg a hitelközvetítő kollégákon keresztül, hogy most a biztosítási piac is kéz a kézben járhat az ingatlan piaccal, mert amit Marci említettél, hogy már megszoktuk a háborút, a szomszédunkban zajló katonai konfliktust, most már olyan kérdéseket is feltesznek egy-egy ilyen hitelszerződés megkötésekor, hogy oké, értem, és mi van, hogyha lebombázzák a házamat? És ez oké, ez nem egy általános kérdés, de fölmerül kérdésként. Tehát, hogy az emberek gondolkodásmódja, én azt gondolom, hogy kicsit kitárulkozott, kitágult, és ez nem csak az ingatlan piacon mutatkozik meg az iránykeresés formájában.
Igen, érdekes egyébként, amit mondasz, mert ugye a veszélyre fókuszálnak. Ugye a sokat hallott veszélyforrás a háború most. Mennyire örülnék akkor, hogyha sokat hallott veszélyforrás, mondjuk a tűz, mint káresemény lenne, inkább is arra is ugyanígy fókuszálnának, és elindulna egy gondolatmenet az emberek fejében, hogy ilyen szempontból is megvizsgáljanak egy lakásbiztosítást, vagy mondjuk ott van a hitelezési procedúra, ahol egy picit valahogy nyugodtabb környezet kéne, és akkor hangsúlyosabb lehetne ez a mozzanata, és persze akkor mindenki izgul, és azon aggódik, hogy a hitelfolyamat az rendben végbe menjen, de mégis egy picit úgy érzem, hogy lehetne ott több teret adni a biztosítási szerződéseknek is, hogy már ott abban az időpillanatban, mielőtt bekerül több évre a fiókba, azelőtt egy picit nagyobb hangsúlyt kapjon térben és időben.
Megyünk egyet tovább. Van egy érdekes szegmense mindig az ingatlan piacnak, ez pedig a rossz állapotú ingatlanoknak a szegmense és a piaca. Ezzel kapcsolatban szerintem mindenképpen érdemes arról beszélni, hogy ez kicsit olyan, mint az autópiac, ahol ugye most rekordokat döntöget a magyaroknál lévő átlag, az autók átlag életkora, ugye bár ez valahol most azt hiszem 17-18 év körül jár, ami azért kezd eléggé drasztikus lenni, tehát azért az élettartam szempontjából már nem kevés egy 17-18 éves autó.
És milyen szép lenne, hogyha 18 éves korukra az autók is tudnának alkoholt fogyasztani?
Hát
a sofőrök biztosan tudnak.
A sofőrök biztosan tudnak, de nevezessenek, ezt azért innen is üzenjük nekik és hangsúlyozzuk. Tehát az ingatlanoknál is, de erre majd nyilván elmondjátok ti is a véleményeteket, hogy egyre több rossz, lelakott állapotú ingatlan az, amivel rendelkezik a magyar lakosság, ami egy olyan dolgot is magával van, hogy amikor fel akarjuk ezt újítani, esetleg úgy akarjuk továbbadni, hogy már felújított állapotba, akkor is egyrészt nehéz. Másrészt, hogyha a vásárló gondolkozik abban, hogy nem baj, látom benne a lehetőséget, hogy ezt esetleg megveszem, akkor jó áron, és majd én felújítom, hogy ott is nagyon nehézkes, ugyanis egyes statisztikák szerint akár egy felújítandó ingatlanba való beköltözés akár egy év is lehet, mire az ember odáig jut, hogy lakhatóvá tudja tenni a rossz állapotú ingatlanokat.
Sőt, ugye javaslom, a Pénznyelő volt a címe annak a
Tom
filmnek.
Cruise.
Tom Cruise?
Nem.
Tom Hanks.
Tom, az meg volt, hogy Tom, de ezt én sem mondtam volna.
Másik család.
Tehát ez reális, abszolút, tehát el lehet csúszni egy felújítással elég rendesen, pláne hogyha az embernek nincsenek meg a megfelelő kapcsolatai, vagy nincs meg a megfelelő tapasztalata. Én, amikor valaki ilyen nagyobb felújításba vágna, én előtte megkérdezem mindig, hogy érdekel ez téged egyébként? Tehát azért csinálod, mert meg akarod tanulni, hogy ez hogy működik, tehát van ilyen jellegű terved, vagy egyszerűen csak érdekel, tehát van ilyen perverz vonzódásod a sitkupacokhoz, meg úgy az egészhez. Akkor csináld nyilván, meg, tehát azt is el tudom fogadni, hogy van egy lokáció, és neked csak az, és ott egy olyan épület van éppen, és akkor azt fel fogod újítani, meg azt is, hogy a saját képedre akarod formálni, de azért azt lássuk be, hogy ez egy komoly problematika. Most az épületek életkorát, tehát az autó, hogyha 20 évesek, az épületek átlag életkora szerintem, nem tudok ilyen statisztikát, de ilyen 50-60 évre satszolom legalább, de lehet, hogy
ezek már panelok.
Szerintem. A panel, tehát igen, tehát gyakorlatilag a legnagyobb tömeget a panelok képezik, de hogyha...
A kádárkockák
is. Most nem tudom, hogy számosságát tekintve melyik a legnagyobb, de én mondjuk arra fogadnék, hogy a panel. Tehát a panelban élők biztos, hogy az a legnagyobb tömeg Magyarország szinten, de majd kijavítasz. Viszont, hogyha az ember elmegy, mondjuk egy, tehát én magam ugye Nógrádból származom, elmegyek haza Nógrádba, csak elég végigmenni a falvakon és figyelni, hogy milyen állapotban vannak az épületek. Tehát az átlag az a 70-es, 80-as években épült, vagy Kádár kocka, ami ugye 50-es, 60-as, kőporos homlokzat szigetelés nélkül, palafedés, és látszik rajta, hogy soha nem volt egy komolyabb felújítás. És most meg lehet nyitni ugye a rezsicsökkentés téma körét, amit kimondasítok, rezsicsökkentés. Anélkül, hogy elmerülnénk benne, ez nyilván megágyazott ennek az egész szituációnak, mert ugye kétel fűtsünk nyugodtan, hát olcsó. A másik ugye a magyar lakosságnak a jövedelmi helyzete, hogy itt mindig az a versenyelőny, hogy a magyarok keressenek keveset, legyenek csóringerek, akkor ugye el tudnak menni melózni a német céghez, meg a kínai céghez, meg a nem tudom milyenhez, és akkor ez nekünk majd milyen király. De ugye ezek miatt a dolgok miatt van az, hogy az ingatlanok állapota olyan, amilyen. Hát a panelházakra visszakanyarodva, tulajdonképpen a legmenőbb kategória lett az elmúlt években a panel, például Budapesten és környékén, de...
Főleg most, hogy a szavatosságuk papíron elvileg lejár.
Oké, ezt egyszer olvastam erről egy tanulmányt, hogy ez hogy jött ki, hogy 50 év a szavatosság a panelháznak, és azt olvastam, vagy azt hallottam, meg nem mondom, nem tudom megjelölni a forrás, csak így emlékszem, hogy ez azért lett 50 év, mert ugye egy ingatlannak az életciklusa az 25 év, azt hiszem 25 év alatt amortizálódik talán egy ingatlan, már tehát úgy értve, hogy fizikailag mindenféleképpen, tehát 25 év alatt megérik arra, hogy ezt teljes mértékben fel kell újítani, és akkor valaki hasára ütött, akkor a panelnál legyen mondjuk 50 év. Tehát én ezt így tudom, hogy ez ennyi volt. Mert egyébként a vasbetonnak az élettartama az elég hosszúra kinyújtható, ha feltételezem, hogy nem kap vizet, és mondjuk minimális szinten karban van tartva. De ugyanez elmondható a tégláról, de akár a fa épületekről. Tehát mostanára vannak olyan, volt ez a Lada típusú cseh faház, ez ugye sok helyen volt annak idején a kommunista rendszerben, ezek voltak a nyaralók, ezek a faházak. Most ezek közül sok még a mai napig áll, van amelyiket már téliesítették, beszigetelték, stb. De ha nem kapott vizet, meg nem költözött bele egérpatkány, nem tudom, termesszú, akármicsoda, erre ugye vannak eljárások, amivel ezt meg lehet akadályozni. Tehát ha ez nem történt meg, akkor tulajdonképpen ezek az épületek is állnak a mai napig. Úgyhogy elég sokáig el lehet lenni egy ingatlanba, de említhetném akár a svájci példát. Tehát Svájcban az teljesen normális, hogy 1800-as években épült lakóházakban laknak. De azok nem úgy néznek ki, mint a magyar falusi vályokházak, amik össze akarnak dőlni a benne lakókra, hanem itt a mai kor igényei szerint nagyon pöpecül felújítva, karbantartva ott. De ha átmentek Ausztriába, látjátok, hogy miről beszélek. Tehát nem kell Svájcig elmenni. Szóval a felújítandó ingatlan probléma köréhez nyilván ezeknek az ingatlanoknak az ára a felújítási költségek emelkedésével csökken vagy csökkennie kéne. Ami miatt ez sok esetben nem jelenik meg, vagy nem jelenik meg olyan élesen, az az, hogy tehát a lakosság, a migráció iránya az nyilvánvaló Magyarországon belül. Budapest, Balaton, nyugati határszél, csókolom. Tehát azok az ingatlanok, amik bár felújítandók, de ezekben a lokációkban vannak, azok el fognak kelni. Nyilván a nógrádi falu az egy kicsit rosszabb helyzetben van ebből a szempontból.
De mi az a pont, ameddig érdemes még felújítani egy ingatlant?
Ezt akarom mondani, hogy a tapasztalatunk az, hogy mostanában a felújítandó ingatlanok a kínálatban nem a felújítandó lakásokkal konkurálnak, mert az elmúlt években olyan mértékben fogyott el a felújítandó portéka, tehát ugye ez egy egész jó működő modell volt, hogy megvettél lakást, felújítottad, továbbadtad. Ennek eredményeképpen olyan mértékben fogyott el a felújítandó ingatlan a piacról, hogy nagyon, nagyon kevés van a kínálatban, és ezeknek az ára, hogyha megnézed, akkor alig különbözik a jó állapotú vagy felújított, mondjuk nem a frissen felújított, de mondjuk egy néhány évvel ezelőtt felújítottaktól. És valójában egy felújítandó ingatlan az nem a felújítandókkal versenyzik, hanem a jó állapotú és a néhány éve felújítottakkal versenyzik. Mert ha mellé teszed, azt látod, hogy alig van különbség, ha a kínálatot nézed. Nyilván nem lehet eladni ezeket a felújítandó lakásokat, de hát ugye a kínálatban ezt látják a tulajdonosok, ezért oda áraznak.
Egyébként szerintem ez a rossz állapotú ingatlanok kérdés, hogy ez olyan, mint az alkimisták aranya az ingatlan piacon, hogy ettől várja mindenki, nem azt mondom, hogy mindenki, de sokan ettől várják a csodát, akár befektetőként, ahogy te is mondtad, Marci, hogy na majd, én majd kipattintom ezt a pecót, most tök jó áron megvettem, és akkor már a harmadik nap, meg második hét után már beadják a kulcsot, és kétszer annyira megbíznak egy külsős a vállalkozót, aki lehet, hogy jól átveri őket, és akkor még másikat is megbíz, de akkor még mindig lehet, hogy jól jön ki. Viszont egyébként a stabil keresletet a felújítandó ingatlanok iránt van egy réteg, ami biztosít, mégpedig az, aki saját célra vásárolja, és azért, mert nincs több pénze, és azt mondja, hogy oké, okay, ezt most ilyen, de mondjuk a következő 5-10 évben majd szépen lépésre lépésre kicsinosítgatom, de nem tudom megugrani azt a belépő kategóriát, ami mondjuk egy jó állapotú ingatlanhoz szükséges pénz lenne számomra előfeltétel. És ha a számon nyervén lefordítjuk, mindenki onnan indul, amit ti mondtok, hogy az érdeklődések háromnegyede az jó állapotú, felújított, jó állapotú és újszerű ingatlanokra érkezik a használt lakáspiacon, viszont a felújítandóknak a száma ennél sokkal nagyobb. Még akkor is, hogyha kevés van belőle, de az arány az ennél nagyobb, és pont ez adja ezt a nehezen feloldható feszültséget, hogy oké, okay, nem nagyon eladható, de ugyanakkor az áruk sem megy lejjebb, hogyha jó lokáció van. Ha meg nem jó lokáció van, ott azért lejjebb megy az áruk, de ott meg nem veszik meg. És egyébként, hogyha már ez nem tudom, hogy erről lesz-e szó, de azért érdemes megjegyezni, hogyha már ilyen piaci pletykákról beszélünk, hogy a 2024-ben várható felújítási támogatást azt rebesgetik, hogy pont ezek iránt a kádárkockákra lehet majd leginkább felhasználni, mert hogy ezek így, mint hogy a két szék között a pad alá estek volna.
De egyébként, ha belegondolsz, ugye nagy probléma az, hogy az emberek nem takarítanak meg. És a másik oldal meg az, hogy mivel rengeteg pénz van a rendszerben, ezért sokan, nem tudom, elutazgatják, ahelyett, hogy mondjuk gondoskodnának arról, hogy legyen majd későbbre. És ha valaki belevág egy ilyen felújítandó projektbe, akkor mindjárt meg lesz a helye annak, hogy hova kell hordani a fölös pénz, meg nagyjából mindent, és ha még azt is mellé tesszük, hogy mivel a pénz úgy működik, ahogy, hogy tulajdonképpen egy értéktelen valami, csak ugye elfogadjuk, mint egy elszámolási egység, ezért az ingatlanoknak, a részvényeknek, az aranynak, tehát bármilyen dolognak, ami valós értéke rendelkezik, annak az értéke pénzben kifejezve folyamatosan növekedni fog. Tehát ha valaki belevág egy ilyen felújítandó ingatlanba, és megfelelően hosszú távon gondolkodik, igazából nem fog vele rosszul járni. Még hát, így sem.
Igen, egyébként arra például tök kíváncsi vagyok, Ági, hogy én amikor kötöttem lakásbiztosítást, akkor esetleg megkérdezték ezeken a díj kalkulátorokon, hogy az építés éve, de azért így ennél szofisztikáltabb módon, nem tudom, hogy a biztosítók figyelembe veszik-e, hogy egy ingatlan, egy felújított ingatlanra kötök-e biztosítás, vagy adott esetben nem.
Azért még a falazatot, ha már így beszéltünk a kádárkockákról.
Igen, elég széles volt a skála, amiről a Marci beszélt, a bályoktól a téglánát.
Igen, tehát felsorolt a gyakorlatilag az összeset. Nyilvánvalóan a falazat is nagyon fontos, abból lehet következtetni már az épület jellegére, az építési év is, és van még valami pár jellemző, ami segít bekategorizálni az adott ingatlant. De nagyon fontos az, hogy az ingatlan állapota nem egy elhanyagolható szempont, két okból sem. Az egyik az, hogy egy elhanyagolt, lepukkant állapotú épület esetében sokkal több káreseménnyel nézhetünk szembe, én azt gondolom. Ez az egyik. Nyilvánvalóan, hogy az ilyen típusú ingatlanokban lakóknak már van biztosításuk, mert egyszer már jártak úgy, hogy nem volt, és nem volt mi fizessen.
És biztosítás eseményeként épül a...
Igen, gyakorlatilag abból építi fel. Ha ez kimaradt, akkor még ezt hozzá tudjuk olyan, és a többi. Nem feltétlenül így gondolom, de hát aki már egyszer megütötte a bokáját, az biztos, hogy gondoskodik arról, hogy legyen biztosítási védelme. Ez az egyik. A másik, meg amit említettetek, a különböző értéknevelő beruházások jönnek, a lakásfelújítási csok, stb. Egyéb ilyen kedvező támogatási formák, amik mind azt indukálják, hogy az ingatlan piacon is nagy mozgolódás van, növekednek alapvetően ugye az ingatlan értékek.
Javulnak az állapotok.
Igen, ami ez egy jó, a tulajdonos számára is jó. De az értékek növekedés, ez megint csak abba az irányba mutat, hogy hozzá kell nyúlni ezekhez a szerződésekhez, aminek ugye ez a márciusi kampány az apropója. Én azt mondanám a nézőknek, hogy aki ilyen értéknövelő beruházásba kezd, akár önerőből, akár valamilyen hitelt vagy segítséget igénybe véve, az mindenképpen keresse meg azt a kötvényt, és akkor nyúljon hozzá ez a biztosítás.
Ez jó lenne, ha beépülne igazából, tehát ha lenne egy olyan, mint a gépjármű felelősségbiztosítás, de minden március 1-e van a forduló év, ez tök jó lenne egyébként.
De ez most ezt nagyjából rendezni fogja, hogyha jól sejtem. Tehát hogy az emberek nagy része most ezzel a lehetőséggel él, hozzányúl és valamit módosít, akkor ez nagyjából egybe fog esni egy ilyen évfordulóval.
Ha jogszabályt nézzük, akkor gyakorlatilag most ez évről évre így lesz, itt lesz ez a lehetőség.
Ezt mondjuk én figyelmen kívül hagytam ezt a részletet, de ez tök jó, hogyha így lesz.
Hoztam még egy kedvenc témát erre a hónapra nektek, mármint nekem nagy kedvencem, de hát a szerkesztői jogon ezt megtartom magamnak, hogy ebbe az irányba elvigyem a beszélgetést. Ez pedig azoknak az ingatlanoknak az árazása érdekel a véleményetek, amik... Van egy olyan generáció, akik úgymond a jóléti generáció, az első rendszerváltás után a jóléti generáció voltak, és építettek ingatlanokat akár a 90-es évek végén, 2000-es évek eleje. Ezek az ingatlanok ugye azért mostanra már 25-30 év környékére érnek. Olyan technológiákat alkalmaztak, amik akkoriban nagyon újak voltak, bevettek voltak. Ugyanakkor viszont hát azért a technológiai fejlődés az eléggé elhagyta ezeket az ingatlanokat. És akkor itt jön a kérdésem, hogy amikor nézek egy-egy eladó ingatlant a piacon, akkor nem nagyon látok olyan radikális különbséget a 25 évvel ezelőtti, bár mondtad, hogy az új ingatlan valószínűleg drágább lesz, mint a szomszéd háza a szomszédbe, de hát azért olyan ordító különbséget nem látok a között, hogy most mondok egy példát, van egy ma trendi, az ízlés dolga, de hogy van egy mai trendi, letisztult, egyszerű, praktikus, mert ezek messze nem voltak nagy részt praktikusak, ezek az ingatlanok, amiket akkor építettek, akár a szinteltolások, akár a ötvöződő stílusok, gicsek, stb., szigetelése, stb., és akkor most itt tényleg a végtelenség lehetne mondani.
Elben a kertitó.
Ellenben az izé a nagyon szép kertitavak, japán kertek, amik vegyültek a székely kapukkal, stb.
A kedvencem volt azok a erkélyek az utca felé, és soha büdös életben senki nem
használta. Életben nem ült ki rá egyikre sem, de ilyet még a mai napig látom. Így tehát, hogy ezt az új építésű ingatlanoknál is látom rendszeresen. A lényeg, hogy hol van az ingatlan piacon ezeknek az ingatlanoknak az értéke. Mert amikor azt hallom, hogy döbb, mondjuk tégla volt, rendes tégla volt, stb. Ezek, amiket Marci rendszeresen mond példákat ilyen eladói szempontból, én ezt mind értem, csak egyszerűen az, hogy az egy a mai technológiának, mai ízlésnek megfeleljen, az egy akkora felújításba kéne kezdeni, vagy akkora investálást kellene tenni mondjuk egy indokolatlan 200 négyzetméteres ingatlanba, amit nem éri meg?
Hát a válasz az megint csak sokrétű, tehát benne van az az igazság, amit a Laci mondott, hogy sokan inkább megvesznek egy olyat, ami helyjel közzel oké, mondjuk nem az én stílusom, meg nem az a csempe, meg energetikailag se, de mondjuk hál' a lábán, és igazából még egy 10 évig még ezt mi el fogjuk így használni, ahogy van, aztán majd szépen lassan majd csak lesz vele valami, tehát sokan ebbe így belemennek. De azért általánosságban elmondható az a tapasztalat, hogy ezek az ingatlanok jóval kevesebb értéket képviselnek a piacon, a vevők szemében, mint amennyit az eladók szemében. Tehát ez a legsűrűbben talán ilyen típusú ingatlanokkal keresnek minket mostanában, ami felépült 400 négyzetméter, három generáció számára, mondjuk 4 emeleten, mert ha beleszámolom a pincét meg a padlást is, akkor fölfelé még 3, az 4 emelet. Hát igen, ám csak ugye már 25 éves, és hát ott akkor el kéne kezdeni azzal, hogy fűtésrendszer korszerűsítés, ha fűtésrendszer, akkor ott nyilván szét kell vésni a falakat, akkor ott burkolatcsere, ha már burkolat, akkor vízvezeték, ha már vízvezeték, miért nem cseréljük ki a villanyt is, ha már villany, akkor mozgassunk falakat, cseréljünk tetőszerkezetet, akkor már ne hagyjuk ki a pincét, padlást, a kerítést, a stb. Tehát iszonyú pénzbe kerül ezeket felújítani. Mostanában a tendencia az is, hát mondjuk nem tudom, hogy tendencia-e, de találkozok olyan befektetőkkel, akik azt csinálják, hogy ilyen típusú ingatlanokat vesznek meg, és osztják fel őket külön lakrészekre. Mert ebbe viszont van poén.
Mondjuk rendszerint... Ha közelben van valami autógyár, akkumulátor...
Abszolút. Tehát igen, tehát azok
van ilyen mostanában Magyarországon?
hát igen, a Ugandában, amik mostanában megfordulnak. Igen, tehát a közelben abszolút van erre precedens, de ugye Budapesten is most találkoztam nemrég egy fickóval, aki 16. kerületben csinált apartman, négy lakásos apartmanházat egy családi házból, és ezt az Airbnb-n adja bérbe. És ezt úgy tudja megcsinálni, hogy ugye a hév vonalához viszonylag közel van, és aki ide jön mondjuk akármelyik nagyvárosból, mondjuk mit tudom én, Varsóból, annak az egyáltalán nem extra, hogyha be kell menni a városba, akkor most felülsz a City Trainre és bemész a városba. Úgyhogy meg lehet találni ezeknek az ingatlannak a más típusú hasznosítását. Lakhatásra, mivel a...
Nagy levegőt vettél már.
Igen. Tehát lakhatásra kevéssé, jelen formájukba kevéssé tartom őket alkalmasnak, mert ugye általános állapot az, hogy benne lakik egy öreg, vagy jó esetben kettő, egy 400 négyzetméterben, ami mondjuk Budafok, hegyoldal, zseniális panoráma, olyan, amit még nem látta életedbe. Csak amikor elkezded nézni, hogy oké, csak ezt akkor most neki kéne kezdeni felújítani átócettig, és itt elbukik a sztori. A legutóbbi alkalommal szerintem elmondtam, nem emlékszem már, szerintem mit mondtam el, hogy volt egy családi ház a Péterhegyen, amivel két éven keresztül küzdöttem, 240-ről 170 millió forintra kellett az értéket, tehát kellett az ára csökkenteni.
Úgyhogy volt 190-es ajánlatotok.
Úgyhogy volt 190-es ajánlatunk, igen. Végül cég központnak vette meg valaki, tehát igazából itt is megváltozik a funkció, mert nem lakás cél lesz annak a funkciója. Bár nézték, akik megvették volna lakásnak, viszont a felújítási költségen elbukott a sztori.
Igen, csak azért ilyenből rengeteg van Magyarországon.
Igen, és itt az a dilemma, hogy például maradva akár a Péterhegyi ingatlanál, vagy az általad fölvázolt példánál, ezeknek mondjuk az eladó fejében lévő ára olyan 3-400 millió forint, hogyha 4-500 négyzetméteres lakásokról
egy házat. Hát, de ez az, de szerintem nincsen 3-400 millió forint egy ingatlannak az értéke, és itt van az, amikor a négyzetméter szerintem a töredéke, tehát értéktelenné válik a 80 vagy 100 négyzetméteres pince.
Hát és azért, mert ugye mondjuk ha 400 milliós költségvetésből indulunk ki. 100 millióból már szinte ott veszel telket, nem Budapesten, de szinte ott veszel telket, ahol akarsz, és 300 millióból azért
millióból
már szépen...
még Budapesten is nagyon szép helyen lehet telket.
És azért 300 millióból azért nagyon szép házakat lehet építeni, még ma is. Igen. És emlékszem, benne van az is, hogy két generál kivitelezőt kell megbízni, az egyik átvenni.
Igen. A 300 millióban még ez is belefér.
Szóval még ez is belefér. És akkor ez a kettő verseny az egymással úgy, hogy a 400 millió után neked még legalább egy csomót rá kell költened. És szerintem én abszolút egyetértek Marci minden gondolatával, még azzal egészíteném ki, hogy azok, akik mondjuk a rendszerváltozás idején tényleg így kiszöktek, ilyen russzói vissza a természetbe gondolata akár Budapest, vagy bármelyik nagyvárosban az agglomerációba, ők 19-re lapot húztak. Mert ugyanaz az ingatlan, amit te mondasz, hogy akkor a 90-es években legkorszerűbb technológia, de most már igazából nem sokat ér, ez kb. Ugyanaz, mint hogyha teljesen fel kéne újítani, de hogyha ez mondjuk a Török-bálinti Tükörhegyen van, vagy Dabas külső, óriási különbség. És azért mondom, hogy 19-re lapot húztak, mert akkor még ez nem volt ennyire egyértelmű, és hogyha sokan követték az Exodus példáját jó emberek jó helyre, az az ingatlan értékét fölnyomta, és az ingatlan értékének szerintem a 70-80%-át alapvetően a lokáció határozza meg. Szóval lehet akármilyen vályogház, meg nem jó állapotú ingatlan, hogyha ez jó helyen van, akkor még mindig, hogy többet fog érni, még annál is, mint amit a vevők első látásra fizetnek.
De kijelenthető mondjuk az, hogy a Tükörhegyen a lokációjának köszönhetően, vagy megfelelő panorámával az ingatlannak az értéke egy olyan valaki számára, akinek nyilván, most fogalmazok, hogy nem számít a pénz, idézőesen, mert az, aki már 3-4-500 milliókban gondolkodik, ott már mondható az, hogy...
De ő 800 milliós lakást kereste.
Igen, tehát hogy azért mondom, tehát hogy nála már nyilván más kép helyezkedik el egyáltalán a pénz, mint fogalom, mint egy olyan valakinek, akinek összesen ennyien van mondjuk egy ingatlan projektre, de hogy mondjuk... Oda akartam kiukadni, hogy ez a tipikus Érd, Maglód, Ecser, én emlékszem, hogy azon a környéken úgynevezett ki mit tud lakóparkok épültek ezekben az általam említett időszakokban, és hogy tipikusan azok a házak, amikor hogy mutassuk meg a szomszédnak, és akkor ez az említett kerti tó, az ilyen boltív, a nyolcszálásos garázsa, nem tudom mit, tehát hogy teljesen értelmezhetetlen.
Görög motívumok,
mindenféleképpen teljesen értelmezhetetlen dolgok, hogy az én szemléletem szerint ezek az ingatlanok mai szemmel nézve szinte eladhatatlanok.
Győzik-e villát, azt hiszem, vagy 25 évig árulták, mire sikerült eladni, nyilván nem azon az áron, ami rá volt írva. Ugye itt, ahogy mondta, tehát, hogy mondtátok, hogy a hely határozza meg az értéket, de az eladhatóságot meg a tulajdonos személye és az ő gondolatai határozzák meg. Mert most is van olyan a portékánk között, ami Szentendre, zseniális helyen, óriás támfalak, bazaltkőből, ez is érdekes, tehát amit itt leírtatok, vagy leírtunk. És azért nem lesz eladva, mert a tulajdonos foggal körömmel ragaszkodik. És ezzel meg nem nagyon lehet mit csinálni, mert hát ezt még elmondom, lehet, hogy belefér, mert kivágjátok. Múltkor felhív egy nő, azt mondja, hogy van neki egy, tehát hogy kinézett ő egy ingatlant, ami korábban az övé volt, de eladta, és azt vissza szeretné vásárolni. Hát mondom, oké, de hol jövök én a képbe? Hát hogy az ingatlan nem eladó, és akkor hogy ott? De mondom mégis mi a terv? Ez nem lehet embereket rávenni arra, hogy mégis ad már az ingatlan, tessék oda menni, és tenni egy visszautasítatlan ajánlatot, ahogy azt Don Corleone mondja. Tehát itt arra várnak ezek az emberek, akiknek a szívük csücske, meg a saját kezükkel építették, mert a legtöbb esetben ez van, hogy itt már valaki jön és tesz egy visszautasítatlan ajánlatot, mert meglátja benne ugyanazt. A probléma az, hogy eltelt az idő, és nem fogja. Tehát aki nem látja be, hogy ezek fölött, a konstrukció fölött eltelt az idő, és nincs valami iszonyat zseniális lokáció, ami nyilván a Rózsadon Bimbo úton, ha van egy ilyen, akkor azt nagy valószínűség el lehet adni, de egy Török Bálint tükörhegy az nem fog menni. Mert abban az időszakban rengeteg hasonló épül, de azóta is, amit én említettem, a Szentendre volt. Tehát Szentendrére rengeteg olyan ember ment, meg megy, akinek van pénze, sok pénze, és nem csak a 80-as években épültek ott házak, hanem 85-ben is, 90-ben is, 95-ben is, 2000-ben is, 2010-ben is, és megint csak az a szituáció áll elő, hogy igazából a mi 80-as konstrukciónk az versenyzik azzal, ami 2000-ben épült. És azért ez mégse ugyanaz. A 2000-est azt el lehet majd adni annyiért, de a 80-ast azt nem lehet eladni annyiért.
Egyébként, amit mondtál a Győzike villájával kapcsolatban, ezt tegyük hozzá, hogy ez Salgótarjánban volt.
Salgótarján, de ők nem salgótarjániak.
De az mindegy, ebből a szempontból...
Az most lebuktattátok őket, egy 20 év táblatában.
Ezt Salgótarján, Nógrád
megyeriek, és abban az volt az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ezt nem tudom, hogy 25 évig árulták, nem tudtam, de amikor föltűnt az ingatlan.com-om, ez még nagyon régen volt, szerintem 2009-ben, sokkal kisebb volt a forum, azt hittük, hogy valami túlterheléses támadás van, mert valamelyik újság kiszúrta, lehozta, belinkelte, és az az egy hirdetés kb. Több forgalmat generált, mint az összes többi együtt. Szóval a tulajdonos személy az igencsak meghatározó ebből a szempontból.
Még egy gyors kérdés volt, az Indexen egy videónk néhány nappal ezelőtt jelent meg, ami annak apropóján jött létre, hogy ugye elvitték a hétvégén a lottó fődíját, a rekord főnyeremét, a 6,5 milliárd forintot, úgyhogy gondoltuk, hogy ennek apropóján készítünk egy ilyen javaslatcsomagot a nyertes számára, bár akkor ugye mi még ezt nem tudtuk, hogy meg fogják most nyerni, hogy hát milyen ingatlanokba gondolkodhat az, aki ekkora vagyonnal vagy ekkora összeggel rendelkezik, és bemutattunk egy többek között egy olyan ingatlant, amiben egy 5,5 milliárd forintos kastély szerepel, amiben kenyérbéllel takarítják a tapétát a falon, meg egyéb ilyen finomságok, nem ide akarok kiukadni, hanem az egész anyagnak a végén nekem egy kicsit az rajzolódott ki, az a kérdés, hogy 2024-ben mi számít luxus ingatlannak? Szerintetek?
De luxus,
gondold végig, Ágit meg kérdezem.
Biztosítási szempontból
mi számít luxus ingatlannak? Honnan kellene egyedi ajánlatokat kérni mondjuk már valamire, egyedi elbírálást?
Azért van egy érték is, ami már meghatározza ezt a dolgot, és mindenképpen helyszíni szemle szükséges a fedezetbevételhez. Lehet ez lokáció...
A 4K-s tévé az már az.
A 4K-s tévé talán még nem. Most már sokan elvitték a különböző... Nem mondom ki a nevét milyen üzletekből. Úgyhogy ez talán nem számít annyira egyedi értékű ingóságnak, de az ingóság is egy ilyen. Tehát, hogyha nekem sok, nem tudom, festményem van otthon, ékszerek, készpénzt tartok otthon, akkor annak a tárolási módja is számít. Tehát ezek már mind ilyen egyedi elbírálás alapján fedezetbe emelhetők, illetve az sem mellékes, hogy a biztosítási szerződés, vagy a feltételekben ugye rögzítve van, hogy ezek a betöréses lopás esetén hogyan térülnek bizonyos elemek. Tehát, hogyha én nem rendelkezem megfelelő biztonságtechnikai védelemmel, akkor nem fogom megkapni azt az értéket, amit ott a házamban tárolok.
Tehát az ingatlan honnan számít luxus ingatlannak szerinted? Mi az az érték?
Nem tudom, hogy a biztosítók szempontjából, hogy ami egyedi értéket képvisel, hogy mondani, hogy szemleköteles.
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy egy olyan 100, elfordult, hogy már 150 millió forint fölött elérkezünk ide, de ez egy összetett kérdés is, nem csak az ingatlan értéke, hanem az ingóságok, valahogy ezek így összeadódnak, és akkor ez határozza meg azt a luxus színvonalat, ami már a biztosító egyedi elbírálása alá fog esni.
Ági, most megegyezett a 149 milliós ingatlan piacnak.
Igen, bár hozzáteszem, hogy az én privát véleményem az, hogy 150 millió az már nem luxus ingatlan.
Az már nem luxus.
Nagyon messze, nem?
Hát ha Budapestről beszélünk, akkor szerintem ott a fél milliárd környékén, tehát mondjuk 300 millió és fél milliárd környékén indul az, ami már luxusnak mondható. Hát van néhány körülmény, aminek stimmelni kell. A magyar ember nyál el választását rendszerint, ami megindítja, az a vízpart, a panoráma. Hát ugye Budapesten ez a Dunát jelenti, tehát ha már luxus, akkor mondjuk annak illene, hogy legyen valamiféle panorámája.
Ja, ha van olyan pont, ahol a Balatonig ellátni, akkor azért szóljátok tulajdonképpen.
Hát ugye mivel nem sok olyan hegy van, ami hegynek nevezhető itthon, ezért ugye ez se valószínű.
Majd Maxi Dubaj van, nézd meg Maxi.
Jaj, majd a Maxi Dubajba, igen. Na hát ezzel is egy olyan témát nyitottunk meg, ami nem tudom, hogy bele kell-e most menni, vagy nem. Szóval, tehát lakások esetén is hát az a luxus, ami nyilván kell egy olyan küllem, kell egy olyan felszereltség, tehát az a minimum, hogy a mai kor igénynek megfelelő műszaki és esztétikai állapotban van. A nagy terasz vagy tetőterasz, ugye lakás esetén a garázs, a portaszolgálat, a fitnessterem, illetve ami Magyarországon nem volt divat, de mostanában már látok egy-két próbálkozást. Például van azt hiszem, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de talán a Prater és a Luisa sarkon épült egy új ház, aminek van egy tető medencéje. Hát majd arra leszek nagyon kíváncsi.
A Dunapest rezidenciák alatt van, ugye, lent ott a Soroksári úton.
Az igen, azt tudom, de most ugye ott a 8-ba, itt a tetőn van egy medence, legalábbis az ígéret szerint. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi ideig fog ez üzemelni, mert itt ugye rendszerint az szokott történni, hogy ez a közös költségben kell finanszírozni ennek a medencének a fenntartását, és akkor ez így ideig, óráig működik, majd egyszer csak fogják és bezárják az egészet a francba. Szintén tipikus Magyarországon az, hogy megépítenek egy, most otthon voltam a szüleimnél, és akkor Vizslás nevű faluban csináltak egy nagyon csillivili játszóteret. És akkor a öcsém gyerekeivel elfáradtunk oda, és egy pár éve lett kész, nagyon pöpec meg nagyon tuti, de már látszik, hogy a karbantartás az marhára hiányzik. Tehát, hogy a megépítésig eljutunk, meg átadjuk, és akkor felnyeljük a hasznot, stb., csak utána üzemeltetés valahogy nem szuperál. Tehát egy luxushoz, vagy mondhatnám mondjuk gyorsan akartam mondani, nem biztos, hogy Sziszi lakópartnak hívják, az M3-ason megyünk
Magyaródnál,
igen. Tehát ott valami wow, hogy milyen hype volt, meg hogy el lett az adva. És akkor most, ha odamész, akkor látod, hogy hát az eleje az úgy néz ki, mint mondjuk Kairó külváros, ahogy bemész, és akkor ott valóban vannak nagyon pöpec kis házikók, amik már elkészültek meg, stb., de valahogy nem úgy sikerült az sem, hogy...
Ott a speciál pont tudom, hogy ott az üzemeltetéssel ott vannak gondok, felmerülők.
Igen, erről beszélt, tehát egy luxushoz hozzá tartozna a profi üzemeltetés, megint gyors felszorolás, panoráma, nagy terasz, nyilván garázsok, medence. Én azt gondolnám egyébként, hogy a személyzet is, ezt abból mondom, hogy ha elmész Dubajba, és ott veszel egy ilyen, hát a szállodákban ilyen apartmanlakásokat lehet venni, elég borsos áron, tehát ilyen, mit tudom, veszel 100 négyzetmétert mondjuk 400 millió forintért, ami végül is Budapesten is lehet ennyiért venni, mert már itt is vannak olyan ingatlanok, csak ott kapsz egy zsant, ezért az árért, tehát kapsz egy fickót, aki ugrik, amikor te odérsz, igen, gazdám. Tehát így a luxusnak is vannak azért olyan
volumenjei.
Olyan volumenjei. De a non plus ultra, ezt még gyorsan elmondom, a csimboraszója az egésznek az, amikor a világszigeteken volt a valami villát néztünk, meg 10 milliárd forintos kikiáltás jár. Most valamivel kedvezőbb, mert ugye egy kicsit erősödött a forint. Tehát lehet, hogy már 9-ért is meg lehet venni. És az összes Carpit Bentley, hát ugyanúgy fog kinézni a rákajálom a pacal pörköltött, mint az akármilyen, de jó legyen Bentley. De amit teljesen kiégtem, az az, hogy december 10-én odakint 32 fok, a víz 28 fok, és a villának az alaksorában van szauna. De ez nem elég, hogy szauna van, van mellette hószoba, érted? Mert én számattátottam, hogy ezt nem akarom elvinni.
De síelni lehet?
Ezt nem. Ott éppen nem lehet síelni, de nyilván lehet ezt.
Ez na,
de
nem az,
igen, jó, tehát így a józanész keretein belül maradva, hát amit felsoroltam, medence, panoráma, nyilván megfelelő számú parkolóhely, stílus, minőség, tehát ez.
Ezzel azt akarod mondani, hogy akkor nem elég megvenni a milliárdos fiát, hanem a kenyérbére is kell hagyni egy kis pénzt, hogy legyen.
Azt hozzáteszik, azt elmondja a szakértő a videóban, hogy egy felújítása egy ilyen ingatlannak az egy milliárdos tétel. Tehát, hogy hát, hiába megvette valaki 5,5 milliárdért azt az ingatlant, hogyha erre kell költeni a karbantartás, felújítás, stb., akkor itt is luxusról lehet beszélni.
Egyébként a lottóötös kapcsán is megnéztük, hogy mire futja és mire nem futja a főnyereményből, és én is ezt a 3-400 millió forint, az már egy ilyen alsó luxus kategória, de inkább ez a milliárd és 2 milliárd az, ami Budapesten, már ez az abszolút luxus kategória, és itt ugye van egy ilyen, hát statisztikai alapon működő dolog, hogy a luxusból nincsen sok, tehát az amiből van mondjuk 10-20-30-40 ingatlan összvisz, mert ugye onnantól kezdve már definíció szerint, hogyha már szomszédnak is lehet luxus, akkor az enyém, az már biztos nem az. És ami érdekesség, hogy az a 6,5 milliárd a legdrágább eladó lakóingatlan a Magyarországon nem is elég, mert az Szombathelyen egy...
12 milliárd.
11,5
milliárdos kastély.
Én hozzátenném, hogy nem javasolnám, tehát aki megnyerte
innen a lottóötöst... Bocsánat, de innen is nagyon sajnálom a lottóötös nyertesét, hogy nem tudja megvásárolni ezt az ingatlant.
Én nem javasolnám, hogy megvegyen egy ilyen típusú ingatlant, mert láttam olyan történeteket is, nem egyet, hogy benne az 5. kerületben, Dunaparton. Egy régi bérház, egy nagyon szép bérház, legfelső emeletéről van szó, ahol megvettek a tulajdonosok egy lakást, azért, hogy onnan áttörjék a födémet és a padlástérbe tudjanak terjeszkedni, a padlástérből meg még felfelé, tehát gyakorlatilag egy belső háromszintes, 400 négyzetméteres valamit oda megcsináltak. Nincs befejezve, nincs használatbevételi engedély. Úgy néz ki a fürdőszoba, hogy egy akkora jacuzzi van bent, amit helikopterrel hoztak oda és emeltek be, amikor az építkezés zajlott, de nem látod, mert lombbal van tele az egész. 72 darab nyílászáró van az ingatlanba, nem tudom hány terasz, de nincs befejezve, mert belerokkantak. Tehát nem javaslom azt a lottóötös nyertesnek, hogy úgy csináljon, mint az egyszeri fiszkó, aki megnyeri a lottót, és akkor megy haza, asszony öltözötösen van a lottón. Úristen, mit vegyek fel? Mindegy, csak takarodj. Szóval azt nem javasolnám.
Egyébként, amit luxusnak konstatáltatok most, az gyakorlatilag minden egyes eleme egy óriási nagy kockázat volt.
Abszolút.
A biztosítók
abszolút
számára. Félbehagyott jacuzzi, a tetőn az uszoda, a tető részen, tehát ezek mind-mind olyan kockázatok, ami már önmagában luxus.
Tehát elfelejtik, már bocsánat, még egy mondat ide, aztán befejeztem. Tehát elfelejtik azt az emberek, hogy annak idején a luxus hogy működött a háború előtt. Tehát itt az uraságok, itt személyzetet tartottak. Nem csak takarító volt, meg házvezetőnő, hanem még szoptatós dajka is.
És ez nem volt egyébként akkora nagy luxus?
Ja, abszolút nem, de egyébként Dubajban szintén ezt látod, bemész a Dubai Mallba, és akkor jön a madam, és akkor két szerecsen megy mellette, az egyik fogja a gyereket, a másik megfogja a bevásárlókosarat, tehát igazából a személyzet az abszolút hozzátartozik a luxushoz szerintem.
Köszönöm, hogy itt voltatok ebbe a hónapba is. Ágnesnek köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk.
Köszönöm.
Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hogyha lemaradtak volna, vagy esetleg a legutóbbi adásunk és az abban elhangzottak is érdekelnék önöket, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, és lájkolják a videót, illetve keressék meg az Economics YouTube csatornáját. Jövő hónapban ismét érdekességekkel rendelkezünk, ugyanis Marci elutazik külföldre, egy kicsit kiképzi magát a tájföldi ingatlanok és az ingatlanpiac kapcsán, úgyhogy erről és korábbi külföldi ingatlanpiaci tanulságaival és információiról is fogom majd kérdezni itt a jövő hónapban. Akkor is tartsanak majd velünk mindenképpen. Addig is a viszontlátásra, illetve a viszonthallásra.
A műsor a Béton partnere.